ez tulajdonképpen nem is egy teljesítménytúra, hanem inkább egy lelki utazásnak tudnám én megfogalmazni, úgyhogy már ismerem a motivációdat. De te hogyan fogalmaznád meg, miért indulsz el évről évre kerékpárral egyedül egy kiszemelt helyre kirándulni?
Igen, kirándulni, kikapcsolódni, feltöltődni, egyedül lenni, ilyesmi.
Miért akarsz egyedül lenni? Szerintem a legtöbb ember meg pont attól van rosszul, ha egyedül van. Felkapcsolja a tévét, rádiót, ha egyedül van, nehogy csöndbe legyen valami zaj, zsizsegjen valaki, menjünk valahova, találkozzunk valakivel. De miért akarsz egyedül lenni?
Veszélyes dolog egyébként egyedül lenni, mert ha egyedül van az ember, akkor muszáj magával jóba lenni. Szóval csak az menjen el egyedül, aki jóban van magával. Én valahogy így gondolom. Alapvetően szeretek egyedül lenni, nagy a család, rengeteg gyerek, unoka, nyüzsgés. A munkám is elég sok koncentrációt, meg sok probléma megoldást igényel, és úgy érzem, hogy szükségem van arra, hogy ebből kilépjek, és valamit teljesen más csináljak, és végre ne másoknak a problémáit kelljen megoldanom, mint nap, hanem most addig az egy hétig, vagy ameddig megyek, addig senki mással nem kell foglalkoznom, csak magammal, meg a magam problémáit, ami útközben adódik, azt kell megoldani, de nem a másét. És ez nekem jó, vagy kikapcsol, vagy feltölt, vagy úgy érzem, hogy ez jó a lelkemnek.
Említetted, hogy nagy a család, ebből kifolyólag lehet, hogy elsőre furcsának tűnik a hallgatóknak, hogy akkor miért mondod, hogy egyedül vagy. Biztos, hogy sokan tudják rólad, hogy mi történt a férjeddel, de kérlek, hogy itt ezt meséld el nekünk, hogy értsék a hallgatók, hogy te most akkor miért vagy egyedül.
26 éve halt meg a férjem, 6 gyerekünk van, akkor még picik voltak, kicsik voltak, református lelkész volt a férjem, és akkor így maradtam én egészen fiatalon egyedül, és a Paraklétosz könyvesházat örököltem meg, vagy hogy is mondjam, szóval, hogy azóta én vezetem a Paraklétosz könyvesházat, tehát az a munka is a nyakamba szakadt, meg a gyerekeknek a felnevelése, meg minden, és hát világos, hogy amíg kicsik voltak, addig nagyon sűrű volt az élet, és nagyon nyüzsi volt állandóan, most, hogy felnőttek és kirepültek, így most olyan hullámzó az élet, tehát, hogy hétközben általában legtöbbször egyedül vagyok itthon, de ha hazajönnek, ami elég gyakran előfordul, hála Istennek, mert szeretnek hazajönni, ha meg hazajönnek, akkor meg egyből nagyon sokan leszünk, és sok pici gyerek, az unokák, úgyhogy ilyen változatos úgymond az élet, hogy hol egyedül vagyok, hol pedig a nagyon nagy családdal, és hol itt, hol ott kell segíteni, tehát hogy így elég mozgalmas az élet úgy általában.
És mit szól a családod ahhoz, hogy így évente egyszer nekivágsz egyedül egy kiszemelt célpontnak?
Szerintem már megszokták, azért egy kicsit féltenek, de annak szerintem örülnek, hogy látják, hogy ez nekem jó, és örömet okoz, és hogy találtam magamnak egy olyan elfoglaltságot, vagy szóval egy ilyen kikapcsolódást, ami tényleg feltölt, és tényleg jó a számomra, vagy pihenés a számomra. És szerintem ezt ők értékelik, vagy ennek örülnek.
Hogy lehet pihenés és feltöltődés az, hogyha fizikai aktivitást végzel? Pont azért esetleg, mert hogy a paraklétoszos munkádban meg sokkal több szellemi aktivitás viszi el a napi energiáidat? Ez a váltás az, amit téged feltölt?
Igen, hát fizikailag is ugye az idő 90%-ában mondjuk ülök a számítógép előtt, tehát hogy ülök egész nap, ami nem egy túl egészséges dolog. Nagyon sokszor időre, határidőre intézni, csinálni dolgokat, rengeteg számítógépes dolog, rengeteg adat, szám, ár, amikre nagyon kell figyelni, koncentrálni, hogy minden jó legyen a számítógépbe, a webboltba, nem tudom én hol. Tehát ha a kiadványokon dolgozom, akkor arra kell nagyon, hogy minden jó legyen, korrektúrázok, tehát ilyenekkel telik a napom, meg az egészet irányítani, meg koordinálni, meg ilyesmi, és ehhez képest ez egy teljesen más dolog, hogy kerékpározok, és amit a legjobban élvezek benne egyébként az, hogy kint vagyok a szabadba egész nap, és ez nagyon jó. A kerékpártúrán is nem az volt, hogy elindultam reggel, és akkor elmentem a következő szálláshelyig, és akkor ott leültem a szobába, vagy nem tudom én ilyesmi, hanem gyakorlatilag egész nap kint voltam, és megálltam, és nézelődtem, és város néztem, vagy hegyet néztem, vagy folyót néztem, és csak estére értem oda a következő szálláshelyre. Tehát az, hogy kint lenni a szabadba, tényleg Isten csodálatos teremtett világát nézni, figyelni, érdekes dolgokat felfedezni, ez, ez nekem nagyon, nagyon jó, és teljesen más, mint az, ami úgy egyébként a hétköznapi életem.
Oké, még egy általános kérdés, aztán rátérünk az idei utadra, hogy hogyan választod ki azt, hogy hova mész egyébként?
Leginkább ilyen nagyon praktikus okai vannak a dolognak. A legelső ilyen komolyabb túrám az Ausztriába volt, szintén a Duna mentén, és azért választottam ezt, mert ez egy aránylag könnyű terep, nagyrészt a folyó mentén halad, folyás irányba, tehát elvileg lefelé. Nem vagyok már annyira nagyon topon egészségileg, hogy mondjuk ilyen hegyi túrát, vagy ilyesmit bírjak, de ezt még bírom, tehát hogyha nincs túl sok emelkedő benne. Másrészt nagyon jó az infrastruktúra, tehát hogy ki van építve jól a kerékpárút, meg ki van táblázva, meg ilyenek, és akkor egy részét ennek a Dunamenti kerékpárútnak akkor végig kerékpároztam, és akkor ez nagyon bejött, és nagyon tetszett, és akkor utána ugyanennek a résznek újabb és újabb részei, tehát már 4 évben voltam igazából, és hát Pestig majdnem az egészet bejártam így négy részletbe a Duna mentén.
Akkor forduljunk rá az ideire. Most hol jártál? Honnan tértél haza a közelmúltban?
Most Németországban voltam, tehát ez a legeleje. Nem tudtam a legelejéig menni a Duna forrásig, mert a saját kerékpárommal megyek. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sokan kerékpároznak ott kint ezeken az útvonalakon, ilyen bérelt kerékpárokkal, de én a saját kerékpárommal mentem vonattal, és ez volt az egyik legnagyobb kihívás, hogy oda egyáltalán eljutni, ez nem olyan egyszerű, és egészen közel a forráshoz nem tudtam eljutni, tehát körülbelül egy olyan 100 kilométerre, a Duna forrástól egy 100 kilométerre indultam Günzburg nevű kisvárosból. Tehát odáig elmentem vonattal, és onnantól végig a Duna mentén Passauig, tehát ez Bajorország. Németország déli része, Bajorország, és ott kerékpároztam végig, és utána Passauba újra felszálltam a vonatra, és hazajöttem.
Tudom, hogy nem teljesítménytúra, de azért biztos vannak ilyen sarokszámaid, vagy vannak sarokszámaid, hogy mondjuk hány kilométert tettél meg két kerékem?
Nem mérem egyébként konkrétan útközben, mert nem ez a lényeg, meg nem is annyira érdekel. Inkább a tervezésnél veszem figyelembe, mert azért nagyjából tisztában vagyok a teljesítő képességemmel, hogy mennyi az, amit úgymond kényelmesen, vagy egy kis megerőltetéssel meg tudok tenni egy nap. Ez úgy durván 50 kilométer, ami most megy. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy volt, amikor 42, volt, amikor 58, tehát átlagban 50, tehát 8 napot kerékpároztam, és ez körülbelül 400 kilométer volt. Lehet, hogy egy kicsit több a kitérők, vagy ha valamit néz előttem, de maga a kerékpár útvonal az 400 kilométer volt.
Egy-két élményedet, emlékedet meséld el nekünk, kérlek. Mondjuk mi a legmeghatározóbb élményed, ami ilyen spirituális jellegű, tehát amire úgy rácsodálkoztál, vagy ami közben mentél, ért valamilyen élmény, amit ilyen spirituálisnak tudnál elmesélni nekünk?
Sok minden volt. Nagyon szép városokban jártam, ugye ezek a kisvárosok végig a Duna mentén, nagyon régi középkori városok, nagyon szépen rendben vannak, gyönyörű templomokkal, tényleg nagyon, nagyon, nagyon szépek, mindegyik más a maga nemébe, egy jó pár templomba jártam, mindjárt a legelső nap, mert szombaton utaztam, és vasárnap indultam kerékpárral, úgyhogy mindjárt vasárnap egy templomba kezdtem, úgymond, tehát, hogy csak egyszerűen bementem, és az nagyon jó, hogy ezek legtöbbje katolikus templomok, amik általában ott teljesen nyitva vannak, tehát be lehet menni, és be lehet ülni a padba, és lehet egy kicsit elcsöndesedni. Úgyhogy ez nagyon, nagyon jó volt, hogy így többször volt arra lehetőség, hogy tényleg leülni, imádkozni, megpihenni, elcsöndesedni. Nagyon élveztem a szabad balétát is, tehát az, hogy tényleg olyan gyönyörű a táj, meg a folyó, meg ilyenek. Szóval nekem ezek így mind ilyen isteni élmény most akkor is, hogyha ez olyan egyszerűnek, vagy olyan természetesnek tűnik. És voltak benne olyan részek, amik annyira konkrétan nem magához, ehhez az úthoz, vagy a magához az útvonalhoz kapcsolódnak, de mégis nagyon, nagyon jó volt, hogy mielőtt elindultam, nem olyan régen volt ugye előtte pünkösd, és pünkösdi úrvacsorakor kaptam egy igét, vagy hát mindig kapunk egy igét a templomba, és elég így a családi dolgok, meg a munkám, meg minden miatt elég nagyon nehezen tudtam kiszorítani ebbe az évbe ezt az egy hetet, vagy nagyon nehezen tudtam megtalálni, hogy na mikor legyen az, amikor el tudok menni, mert úgy alakul az életem, hogy ez most nehéz volt. És kaptam egy igét, ami egy ilyen utolsó lökés, vagy egy ilyen utolsó megerősítés volt, hogy de mégiscsak el kell mennem. És ez az az ige volt a 121. Zsoltárból, hogy az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem állt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. És akkor még így nevettem is magamba, hogy szerintem csak azért nincs benne az igébe, hogyha kerépára mész, mert még akkor nem volt kerépár. És az volt az érdekes, hogy sokszor egy-egy élményt, vagy egy-egy érdekes helyet, ahol jártam, raktam föl a Facebookba róla egy-egy bejegyzést, és így többen is visszajeleztek, vagy várták, hogy mikor írok már újra, meg mit tudom én ilyenek. És valaki, aki ismerősöm, de nem egy ilyen nagyon közeli ismerős, tehát tudunk egymásról, tudjuk, hogy ki a másik, mit tudom én, tehát hogy úgy nem egy ilyen nagyon közeli ismerős. Egyszer írt, hogy mennyire örül a beszámolómnak, és hogy Isten áldjon meg minden, és küld egy igét. És akkor ugyanezt az igét küldte, mint amivel elindultam az útra. És ez olyan, szóval, hogy olyan megerősítés volt a számomra, hogy hát, hogy Isten is velem van, és hogy az ő áldása van ezen az úton, na, így tudnám talán legjobban így kifejezni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Hogy Istennek még ilyen, úgymond ilyen apróságokra is van gondja, hogy persze lehet mondani, hogy véletlen vagy ilyesmi, de hogy mégis azt gondolom, hogy valahol az ő keze is benne van, amikor ilyen megerősítést, vagy ilyen útmutatásokat ad nekünk.
Az előző kérdés annak a folytatása, hogy ha nem spirituális dolgokra gondolsz, akkor milyen élmények értek, mert nyilván, hogy mondjam, percről percre tele lehetsz élményekkel egy ilyen út során, minden új és talán szokatlan is részben. Szóval, ha így visszagondolsz, akkor mik azok az egy-két kedves hely, amit láttál, vagy ember, akivel találkoztál, vagy amire rácsodálkoztál, vagy ami meglepett, vagy ami most eszedbe jut az útról?
Azért is jók ezek az utak egyébként, mert hogy egy csomó olyan dolgot is lát az ember, vagy találkozik olyan dolgokkal, amivel úgy egyébként tényleg nem találkozna, vagy úgy nem is érdekli, de egy ilyen úton úgy indulok el, vagy szóval úgy vagyok vele, hogy úgy minden érdekel, amivel találkozni fogok, vagy úgy mindent szívesen fogadok, vagy utána nézek. Az is benne volt így ebbe az útba, hogy ilyenkor van időm elgondolkozni a dolgokon, vagy akár utána nézni a dolgoknak. Tehát például egy csomó mindenek utána néztem az interneten, hogy amit látok, vagy ami ott van, az mi, vagy a története, vagy a történelmi háttere, és ez nagyon, nagyon jó volt. És például teljesen véletlenül belefutottam az egyik helyen, ahol megálltam egy parkolóba pihenni, volt egy nagyon furcsa szobor, vagy egy ilyen, nem is szobornak mondanám, nem is tudom, mi volt az. Ilyen figyelemfelkeltő valami volt igazából, és elérte a célját, mert nekem is felkeltette a figyelmemet, és akkor oda mentem, hogy mi az, egy ilyen négyfejű zsiráf, valami alkotás volt, de ilyen hatalmas, mint 10 méter magas, tehát óriási nagy, hogy messziről látszódjon, és akkor egy ilyen művésztelep, vagy nem tudom én mi volt ott, ahova be lehetett menni, és meg lehetett nézni, egy hatalmas nagy park, egy nagy tó, és körülötte rengeteg, leginkább fémből és kőből készült mindenféle szobrok, az volt a neve, hogy Kis Zimbabwe, és ilyen afrikai állatok, meg mindenféle tárgyak, és rengeteg gyönyörű, tényleg ilyen kis műalkotások, egy csomó műhely, látszott, hogy szoktak csinálni ilyen műhelyfoglalkozások a gyerekeknek, de volt kiállítótér, bolt, ahol ezekből lehetett vásárolni, és ott voltak a műhelyek, ahol konkrétan dolgoztak az emberek, akik készítik ezeket a dolgokat, és akkor épp akkor, mikor én ott voltam, ott volt egy kovács, aki ott élőbe előttünk égett a tűz, és ütötte a vasat, és nem tudom mi, szóval, hogy ilyen, ez abszolút teljesen váratlanul ért ez az egész, mert nem is tudtam, hogy ott ez van, vagy hogy ott egyáltalán van valami. Nagyon érdekes volt, tehát erre leginkább azt mondom, hogy tényleg olyan érdekes volt így belefutni egy ilyen ilyen kis művész világba, hogy úgy mondjam. És látszott, hogy akik ott vannak, meg akik ezt csinálják, hogy így ilyen nagyon szívük, lelkük benne van ebben az egészben, tehát több épület volt nagyon szépen megcsinálva minden, a parkok teli minden ilyen kis figurákkal, szobrokkal, nem tudom mikkel. Nagyon szép volt, nagyon érdekes volt. Aztán például volt egy rész, ahol van egy, a Dunának van egy ilyen nagyon szűk Duna áttörés, tehát egy ilyen szűk, sziklás, szoros, ahol nem is lehet tovább menni, tehát vagy nagyon nagyot kell kerülni, vagy pedig hajóval lehet tovább menni, és akkor hajóval átvisznek. Egy olyan 6 kilométeres rész ez körülbelül, és akkor hajóval lehet tovább menni. Hát az például fantasztikus volt, az nagyon-nagyon szép volt, tehát nagyon összeszűkül a folyó, nagyon-nagyon szép volt. Ez egy nagy élmény volt.
Bocsánat, hogy beleszólok, te hajóval mentél ezek szerint?
Igen, tehát hogy kerékpárral odáig, és akkor ott kerékpárral együtt föl lehet menni a hajóra, és akkor átvisznek ezen a szűk szakaszon, és akkor utána lehet menni tovább, igen. És egy kolostor van ott, tehát ott, ahol vége a mindennek, az útnak, meg mindennek, egy hatalmas nagy kolostor, ez Kelheim előtt van, tehát Kelheimba érkezik a hajó, és előtte van az a Weltenburgi kolostor, egy bencés kolostor. Az érdekes volt, azzal úgy nem igazán tudtam mit kezdeni. Egy nagy sör főzdéjük van, állítólag már majdnem 1000 éve készítenek ott sört. Nagy, hatalmas nagy udvara van, és akkor az egész udvar egy ilyen óriási nagy sörkert. Rengetegen voltak akkor is, amikor ott voltam, pedig nem is hétvége volt. Rengeteg ember volt. Sajnos a sörfőzdét azt nem lehetett megnézni. Ez egy kicsit rossz volt, hogy úgy tűnik, hogy az ilyen kis múzeumok, vagy ilyen kiállító terek, vagy ilyen dolgok, hogy a legtöbbje csak a hétvégén van nyitva, leginkább szombaton. Ha már ott voltam, szívesen annak ellenére, hogy nem szeretem a sört, vagy úgy különösebben nem érdekel, de maga a technológia, vagy hogy néz ki egy sörfőz, de szívesen megnéztem volna, de sajnos nem volt nyitva. De ugye az egész nekem így együtt, ez a kolostor meg a sör. Tudom, hogy nagyon sok kolostorban van, ahol akár sört, vagy más dolgokat készítenek, vagy dolgoznak, vagy csinálnak valamit, de nekem ez egy kicsit olyan furcsa volt valahogy így együtt ez a kettő.
Ha már Németország úgy felmerül bennem, hogy egyébként protestáns helyekkel mennyire találkoztál, vagy akár templomokkal, vagy bármi mással, ami a reformációra és az utána lévő protestáns közösségekre utalna?
Találkoztam, meg biztos, hogyha jobban célirányosabban keresi az ember, akkor több mindent is lehetett volna találni. Alapvetően Bajorország katolikus, tehát nagyon, nagyon katolikus. Én úgy tudom, meg úgy is érzékeltem, tehát a templomok, meg rengeteg ilyen kis útszéli kereszt, meg kegyhely, meg nem tudom én, ilyesmi van, és ha még a katolikusoknál járunk, akkor belefutottam egy úrnapi körmenetbe is, amiben még életemben nem vettem részt, pedig itt Kiskunfélegyháza is egy katolikus város, és itt is van, tudom, minden évben, de én nem is foglalkoztam ezzel, vagy nem is fogtam föl, hogy ez milyen nap, csak mondták előző nap, hogy a következő nap munkaszüneti nap lesz, és nem lesznek nyitva az üzletek. És akkor reggel elmentem egy templomhoz, azt is megnézni, és akkor láttam, hogy ott már gyülekeznek az emberek, meg gyönyörűen ki volt minden díszítve, virágokkal, fákkal, meg mindennel, és akkor pont akkor jöttek ki a templomból. Úgyhogy egy darabig elmentem velük, mert kíváncsi voltam, hogy egyáltalán milyen. Egyébként nagyon jó élmény volt, egy nagyon szép kis énekkar volt, aki énekelt, tehát hogy így jó élmény volt annak ellenére, hogy túl sokat nem értettem a szövegből, de azért a lényeget talán igen. Úgyhogy volt ilyen élményem is, de voltak protestáns dolgok is, és ami érdekes volt például számomra, hogy olyan helyen is, ahol, ami egyébként katolikus hely, szóval azt gondolom, hogy a mi fejünkbe ez így nagyon élesen ketté válik, hogy a katolikusok meg a protestánsok, vagy hogy a reformáció, hogy na volt, tudunk egy évszámot, és akkor onnantól számítjuk, de hogy ez a valóságban ez nem így történt, hanem ott nagyon sokáig együtt élt és küzdöttek egymással, meg magukba is az emberek ezekkel a dolgokkal, úgyhogy nem válik ez annyira teljesen szét, vagy ilyesmit. Tehát például voltam egy másik kolostorban, ami szintén nagyon szép volt, ez a Metteni kolostor, ez is bencés kolostor, és például ennek volt egy nagyon szép kertje, egy kolostorkert, és a kolostorkertnek a bejáratánál volt egy, vagy hát több helyen voltak különböző ilyen táblák, vagy ilyen feliratok a történetéről, a kertnek, meg ilyesmi, és a bejáratnál egy ilyen üdvözlő, vagy nem tudom, tehát ahol belép mindjárt az ember, ott is volt egy ilyen nagyon szép tábla, és ott például egy Luther Márton idézet volt kiírva. Az volt kiírva, hogy minden kert Isten könyve, amiből megláthatjuk az ő csodáit, amit nap mint nap tesz. Úgyhogy ez így érdekes volt, hogy egy úgymond katolikus, kiemelt katolikus helyen egy Luther Márton idézettel fogadják a vendégeket. Aztán volt egy másik hely, ami szintén egy protestáns történelmi emlékhely, ahol reformáció korában, ahogy mondtam, hogy ott azért ez sokáig ment a küzdelem, úgymond, hiszen Luther Mártonék sem akartak, vagy ő sem akart egyházszakadást, vagy nem ki akart szállni az egyházból, és ugye ott több hitvita, vagy ilyen nyilvános disputa volt, ahol próbálták egymást meggyőzni, vagy egyáltalán dűlőre jutni, hogy mi legyen ezekkel az új tanokkal, meg új gondolatokkal. És akkor volt egy ilyen hely is, ahol Melantonnak az egyik ilyen hitvitája volt, de egy régi épület, az a neve, hogy Új Mázsaház, de oda se lehetett, tehát csak így a kapun keresztül, tehát volt bent egy emlékfal, és egész jól el is lehetett olvasni a szöveget, de sajnos az sem volt nyitva, tehát nem lehetett úgy bemenni, csak kívülről lehetett megnézni. Szóval egy másik katolikus templomba is volt, ahol voltak ilyen emléktáblák, és ott is volt egy protestáns teológusnak egy emléktáblája. Tehát, hogy így azért így bele futottam néhol ezekbe a történetekbe.
Tavalyi utadról a parókia.hu-nak adtál egy interjút, és abban azt mesélted, hogy ilyenkor mindig az útjaidra magaddal viszel egy könyvet, amit olvasol, amikor van egy kis időd, akár a Dunaparton, vagy valahol. Folytattad-e ezt, és idén, ha igen, akkor idén mit olvastál?
Vittem magammal most is egy könyvet, a Keresztény Ismeret Terjesztő Alapítványnak a kiadásában jelent meg nem olyan régen, az a címe, hogy Örömteli kapcsolat Istennel. És előtte úgy keresgéltem, hogy mit vigyek magammal, elég válogatós vagyok, tehát annak ellenére, hogy a Paraklétusz könyvesházban nagyon sok könyvet forgalmazunk, de azért nagyon megválogatom, hogy mit olvassak. És hát ez olyan jónak tűnt, úgyhogy ezt vittem magammal, és jó volt, mert az Istennel való kapcsolatnak a különböző területeit veszi sorra ez a könyv. Úgy van a könyv összeállítva, hogy kvázi, mint hogyha így hetente olvasna belőle egy-egy részt az ember, mert mindig olyan hivatkozások vannak, hogy a következő héten, tehát van mindegyik fejezetnek a végén egy ilyen kihívás, meg egy néhány ilyen elgondolkodható kérdés azzal, hogy a következő héten ezt tedd meg, vagy ezeken a kérdéseken gondolkozzál. Hát én most ezt így egy kicsit fölgyorsítottam, mert ugye minden nap olvastam, vagy szóval folyamatosan olvastam, de nem baj, mert ezek így megmaradnak, és majd még ezt kicsit emészgetni kell, amiket olvastam. Nem nagyon szoktam szeretni az ilyen kihívásos dolgokat, tehát ugye itt a kihíváson úgy értem, hogy adnak egy feladatot, amit csinálni kell, mert sokszor ezek vagy nekem nem passzolnak, úgy akarom mondani, vagy az én élethelyzetemre nem megfelelőek, de ebbe kimondottan nagyon, nagyon jó, és nagyon egyszerű ilyen kis lelki feladatok, vagy ilyen kis motivációk voltak, ami nem egy újabb tennivaló, vagy nem egy újabb dolog, hogy még plusz egy terhet rakjon rád, hogy még ezt is tedd meg, vagy azt is, hanem inkább csak így a kicsit átkeretezi a gondolkodásunkat, vagy így a hozzáállásunkat a dolgokhoz. Például van egy rész ami a könyvben, ami arról szól, hogy Szent Háromság három személye, és akkor ilyeneken adja a szövegbe, hogy neked milyen a kapcsolatod az atyával, a fiúkval, a Szentlélekkel, ha imádkozol, akkor melyik isteni személyhez szoktál imádkozni, tehát ezeket így körbe járja ezeket a témákat, és akkor például ez a úgymond a kihívás a végén, hogy a következő héten, amikor imádkozol, akkor próbálj úgy imádkozni, hogy imádkozz valamit az atyához, valamit a fiúhoz, valamit a Szentlélekhez is. Tehát, hogy így ezt a három szemét is szólítsd meg egymás után. Vagy például egy másik fejezetnek az a ez a kis kihívása a végén, hogy ami ugye arra biztat, hogy minél természetesebb módon merd Istent megszólítani, és akkor ez a kihívás, hogy a következő héten, amikor egyedül vagy, bármikor, amikor egyedül vagy, akkor kezdjél el beszélgetni Istennel, és egyszerűen mondd el neki azt, ami benned van, vagy amin éppen gondolkozol, vagy ami történik veled. Az egyik fejezet az arról szól, hogy az Istennel ben való öröm és a háladásról, és akkor például annak a végén az a kihívás úgy mond, hogy a következő héten minden nap keres valamit, ami örömet okoz neked, és adjál hálát érte Istennek. Szóval, hogy ilyen egyszerű dolgok, vagy ilyen egyszerű feladatok, amik könnyen úgymond megvalósíthatók, vagy nem plusz időt igényelnek, de mégis egy kicsit segítenek abba, hogy Istenhez jobban tudjunk kapcsolódni, vagy közvetlenebb kapcsolatot tudjunk kiépíteni. És majdnem végigolvastam a könyvet, még van belőle két fejezet, ami majd még itthon tovább olvasom.
Abszolút nem akarom ilyen bulvár irányba elvinni a beszélgetést, de talán zárásként belefér, hogy föltegyek egy ilyen már-már bulvárba nyúló kérdést, hogy hogyan utazol, mennyi holmit viszel magaddal, mennyire, hogy is mondjam, milyen szűkös az, amit el tudsz magaddal, vagy el akarsz magaddal vinni, és ennek a B kérdése pedig az, hogy a kerékpárra mennyire figyelsz, tehát viszel-e magaddal javítókészletet, csavarhúzót, olajat, nem tudom, bármilyet, gumibelsőt, bármit, szóval magadnak mit viszel, és a kerékpárnak mit viszel?
Magamnak egy hátizsákot viszek, illetve van egy kicsi kormánytáska elől a kormányon, tehát a kerékpár kormányon, amiben azért sok kicsi apróság belefér, főleg olyan dolgok, amire útközben szükség lehet, és egy hátizsákon van, ami van hátul egy kosaram, és abba belerakom, tehát nem a hátamon viszem a hátizsákot kerékpározás közben, hanem ott van mögöttem a biciklikosárba. Már most kitapasztaltam, mondom, ez már a negyedik ilyen hosszú utam volt, úgyhogy most már nagyon, nagyon optimálisan tudok pakolni, úgyhogy nem is volt teljesen megtömve a hátizsákom, tehát most már úgy nagyjából tudom, hogy mi az, amire szükség van, és tényleg mindenből a legkisebbet és a legszimplábbat, hogy minél kisebb legyen a csomagom. Hát ennivalót, kaját, azt semmit nem tudok vinni magammal, mert azt ugye nem lehet, meg meleg van, meg minden, tehát az általában olyan helyeken volt a szállásom, ahol, illetve mindenütt olyan helyen volt a szállásom, ahol reggel kaptam egy reggelit, és utána napközben általában egy helyen ettem valahol egy meleget, illetve bementem egy boltba, és vettem két zsömlét, meg valamit vacsorára, vagy pont ebédre és vacsorára ettem meleget, ez attól függ, hogy hol milyen helyen voltam, vagy milyen szállás volt. A kerékpárhoz gyakorlatilag csavarkulcs az volt nálam, de gyakorlatilag nem viszek semmit. Egy jó kerékpáron van, nagyon jól karban van tartva, arra nagyon figyelek, hogy az rendben legyen, mielőtt elindulok. Különösképpen nem értek a kerékpárszereléshez, tehát ha valami baja van, akkor úgyis segítséget kell kérnem, de hál' Istennek nem volt vele semmi gond, kibírta az egészet, utat még levegőt se kellett belefújni, úgyhogy teljesen jó volt. De ha valami gond van, akkor keresek egy kerékpárszerelőt. Tehát volt már olyan utam, amikor szükség volt rá, hogy egy szerelőt keressek, mert valami olyan volt, amit nem tudtam megoldani. Egyébként az egyik magamban egy kicsit úgy fogalmaztam meg, hogy miért is jó egy ilyen út. Például azért is jó, mert hogy tehát egy olyan nagy rugalmasság kell ehhez az egészhez. Tehát nem tudja az ember, hogy hova megy, nem járt még ott, nem tudja, milyen idő lesz, már hogy milyen időjárás lesz, vagy hogy történik valami a biciklivel, vagy nem tudom én mit, tehát hogy, és ezekre mind úgy, már úgy értve kell fölkészülni, hogy úgy fölkészülve, hogy teljesen mindegy, hogy mi lesz, ahhoz kell úgymond alkalmazkodnom. Tehát, hogy egy ilyen jó edzés ilyen szempontból. Tehát például az egyik szálláson, tehát úgy gondoltam, vagy valami információ félre ment, vagy félre értettem valamit, tehát úgy emlékeztem, hogy azon a szálláson van étterem, ahol fogok tudni vacsorázni. És mégsem volt, és csak valami nagyon kis szimpla maradék kaján volt, és ráadásul olyan magasan volt fönt a hegyen, hogy nem volt erőm vagy kedvem azért újra lemenni valahova, és éttermet keresni, vagy boltot keresni, vagy valamit, úgyhogy azon az estén egy kicsit szűkösen, ami megmaradt, napközbenről volt egy fél zsömlém, meg egy almám, meg nem tudom, valami apróság, azt megettem, és kész, és ennyi volt a vacsora. Tehát, hogy így egy kicsit így edzi az embert arra, hogy a körülményekhez kell igazodnia. És Azt gondolom, ennek nagy haszna van a mindennapi életben, hiszen a mindennapi életben, a munkám során, vagy a családban, meg mindenhol nagyon sokszor van olyan, hogy úgy történnek a dolgok, ahogy nem szeretném, és igazodni kell hozzá, és ahhoz kell alkalmazkodni, és meg kell oldani a problémákat. Nem tudom én mit. Itt most egy ilyen út, ez egy magam által vállalt ilyen edzés, ilyen szempontból, hogy egy kicsit a rugalmasságomat, meg ezt is fejlesszem, hogy amit hoz az élet, vagy ahogy alakul, ahhoz kell nekem úgymond alkalmazkodni.